Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárt énekeljük. A 32. Zsoltárunk első versét, a 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog ember az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, testvéreim, és lapozzuk fel a 478. énekünket, és énekeljük el mind a hat versével. A 478. énekünk így kezdődik, ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangéliumának 19. részéből, a 16. verstől a fejezet végéig, a 30. versig. Máté evangéliumának 19. részében, a 16. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. És imé hozzájövén egy ember, mondta néki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondta néki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédeket hallván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettébb álmélkodnak vala mondván, akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelve Péter mondanéki, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nékünk? Jézus pedig mondanéki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy anyját, vagy atyát, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, az én nevemért, mindaz százannyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát szívünkben. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk a te színed előtt. Köszönjük te néked, hogy megköszönhetjük az elmúlt hetet. Te látod, hogy mi mindennel volt terhes ez a hét. Látod az örömeinket is, és látod a bánatainkat, a könnyeinket is. Köszönjük te néked, hogy ahogy vagyunk, úgy lehetünk most itt előtted. Nem kell se jobbnak mutatni magunkat, se rosszabbnak, hanem úgy állhatunk előtted, hogy te ismersz minket, egészen nyíltan, őszintén, fájdalmainkkal és a nevetéseinkkel együtt. Látod, Urunk, a bűneinket és a vétkeinket, melyeket ellened elkövettünk, hitetlenségünket és abból eredő egyéb sokféle mulasztásunkat, vagy aktív bűnünket, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, tisztogass meg a szívünket, az életünket, fiad nevéért és áldozatáért. Köszönjük te néked, hogy alkalmassá teszel arra, hogy megálljunk előtted, és megértsük azt, amit ma is üzenni akarsz nekünk. Mert vágyunk a te üzenetedre, vágyunk a te vigasztalásodra, vágyunk a te kiózanító szavadra, vágyunk a te tanításodra, vágyunk a te bátorításodra, vágyunk a te erődre, vágyunk a te feltétlen szeretetedre. Szeretnénk gyermekibb módon hinni benned, követni téged. Kérünk, hogy igéd által, lelked által végezd ezt el a szívünkben, életünkben. Köszönjük néked, hogy magasztalhat és dicsérhet téged a szívünk, mert itt lehetünk, mert együtt lehetünk e közösségben, kicsik és nagyok. Kérünk, hogy áld meg a másik helyen a gyerekmunkásokat, az ott összesereglett kisgyerekeket. Légy közöttük is, és áld meg az ő szívüket is, és mi szívünket is, fiatalabbakét, idősebbekét, áld meg ma a te üzeneteddel. segíts bennünket a te megismerésedben előrébb jutni, segíts a te követésedbe beállni, ott megerősödni, megmaradni. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg együttlétünket. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz minket Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 161. énekünk első versét énekeljük. 161. énekünk első versét. Siess keresztjén, lelki jót hallani. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 5. részéből olvassuk, a 27. verstől a 30. versig. Leülve hallgassátok meg, és figyelemmel ezt az igerészt. Tehát Lukács evangéliumának 5. részében, a 27. verstől a 30. versig ezt olvassuk. Ezek után pedig kiment, és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondta néki, kövess engem, és az mindent elhagyván felkelt és követi őt. És Lévi nagy lakomát készített neki az ő házánál, és valahogy nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek ővelük letelepedtek volt. És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel? Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra néhány intellektuális kifogást veszünk szemügyre, amit a Jézus Krisztusba vetett hit és a neki való engedelmesség a keresztény hit és élet választása ellen szokás felhozni. Vizsgáljuk azt, hogy mit is válaszolhatunk keresztény emberként ezekre a kifogásokra. Beszéltünk a szenvedéssel kapcsolatos kifogásról, miszerint nem tudok hinni abban a Jézusban, aki megengedi a szenvedést ebben a világban. Aztán beszéltünk arról a kifogásról, miszerint Isten tulajdonképpen csak az ember elméje által kitalált illúzió. A menny vetítővásznára vetített kép valójában nem létezik, és benne hinni önbecsapás. Ma azt vizsgáljuk, hogy amikor valakinek beszélünk Jézusról, és az illetőt szembesítjük az Úr Jézus Krisztussal, Jézusnak a rá vonatkozó, feltétlen szeretetével, sőt, azzal az igényével, hogy azt akarja, hogy kövessük őt, hívebb ő benne, akkor a beszélgető társunk fejébe megfordulhat az a gondolat, hogy ha én most Jézust elfogadom, Jézus mellé állok, hiszek Jézusban, akkor mostantól én egy más életet választok, és egy más emberré leszek. Nem maradok az, aki voltam. Mert hát eddig én igazából Jézus nélkül éltem, a Biblia nem jelentett semmit nekem. Most meg odaállok mellé, és értem, hogy ez egy teljesen más élet. Eddig voltam mondjuk egy ateista ember, vagy liberális ember, vagy cinikus, szkeptikus, vagy marxista, mindegy. És most meg, ha hinnék Jézusban, akkor lennék egy keresztyén ember. Egy hívő ember. De hát bevállalhatom én ezt a döntést. Nem leszek ezzel hűtlen önmagamhoz. Még ha esetleg fiatalabb lennék, de hát már nem is vagyok annyira fiatal. Megtagadhatom eddigi meggyőződéseimet, hitemet, világnézetemet, döntéseimet, abból eredő életutamat, és most egy teljesen újat kezdhetek el. ez egy meghasonlás volna önmagammal, amit nem tudom, hogy vállalhatok, és még ha esetleg vonzódok is ehhez a Jézushoz, vagy látok is ebbe az egészbe valami fantáziát, és még ha látom is, hogy az eddigi hitem vagy világnézetem, amire az életemet építettem, nem egészen tökéletes, és nem ad választ minden kérdésre, és nem biztos, hogy az úgy abszolút igaz, akkor is most váltsak, és álljak oda Jézus mellé, higgyek ő benne, kövessem őt, ahogy hallottátok az igét, a keskeny úton. Belépjek ezen a szoros kapun, ami maga Jézus, és kezdjek vele egy új életet, elhagyva a széles út eddig járt társaságát. Igen, itt van egyébként a többi embertársam, és gondolkozik tovább emberünk. Hát akik engem úgy ismernek, hogy én egy ilyen cinikus ember vagyok. Én egy ateista ember vagyok. Ezért becsültek engem. Innen jött az összes barátom, az összes ismerősöm. Ebből a körből származnak a haverok, a barátnők. És akkor most, ha én itt váltok és Jézushoz térek, akkor mit fognak ezek szólni? Ki fognak nevetni engem, vagy kiközösítenek, vagy nem fognak megérteni? Hiszen azzal, hogy én elhagyom az eddigi hitemet, meggyőződésemet, azzal ezt rossznak ítélem, és azzal együtt őket is tulajdonképpen arra károsztatom, hogy vegyék észre, hogy ők is rossz úton járnak. Mit fognak ehhez szólni? Nem lenne tisztességes se önmagammal szembe, se másokkal szembe, ha én most így úgymond hitet, vagy világnézetet, vagy belső meggyőződést váltanék. Értitek nagyjából, testvérek, hogy miről is van itt szó? Ma miről is beszélünk? Arról, hogy pontosan mit mondhatunk egy ilyen embernek. Hogy beszéljünk egy ilyen emberrel, aki ilyen gondolatokkal küszködik. Meg kell értenünk azt, testvéreim, hogy mondjuk talán a fiatalabbak nehezebben tudják ezt megérteni. Fiatalabb korában az ember még könnyebben vált, hogy így mondjam, megy át a keskeny útra, a széles útról, a hitetlenség útjáról, a hitnek az útjára, Jézus nélküli életből a Jézus követése útjára. Nem érzi ezt olyan nagy tragédiának. De egy idősebb ember, egy kicsit érettebb ember meg tudja érteni ezt a belső vívódást, ezt a lelki problémát, mert az nem úgy van, hogy valaki csak úgy hip-hop egyik pillanatról a másikra egy hitet vált, meggyőződést, értékrendet, normarendszert, világnézetet vált. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok, amikről itt szó van, ezek átsuhanhattak régi embereknek a fején is. Itt van az egyik, akit láttunk, ez a vámszedő, aki egy adóbeszedő volt Izraelben, aki hát lepaktált a megszálló hatalommal, a rómaiakkal, és zsidó léttére az ő kezükre dolgozott, de hát igazából az ő saját zsebére is dolgozott, és jól megszedte magát. Egy jó létbe tudott élni ezen lepaktálás által. Magas életszínvonalon élt, és egy nap, ahogy ott tücsörög a vámszedő asztalánál, megáll előtte Jézus, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Hát ez egy teljesen más életre való meghívás, mint amit ő eddig élt. Mire gondolhatott ez a lévi? Pontosan nem tudjuk, hogy mire gondolt, és azt se tudjuk, hogy mennyi idő telt el, amíg fölállt, és elkezdte Jézust követni, ott hagyván az ő asztalát. De az biztos, hogy ő itt egy életet váltott. Egy nagy váltón ment keresztül az élete. És Jézushoz csatlakozott. Ott a másik ember, egy jómódú, fiatalabb ember, aki ugyancsak megkereste Jézust, és hallotta, hogy Jézus igényt tart rá, de amilyen volt, az a nagy vagyon, az fontosabb volt neki Jézusnál, és nem engedett Jézusnak. Biztos, hogy az ő fején is átfutott sok-sok gondolat, amikor hallotta Jézus, de végül szomorúan ott hagyta, nem csatlakozott hozzá, ő maradt azon az úton, amin korábban járt, mert nem tudta végrehajtani, legalábbis ott és akkor nem tudta végrehajtani ezt az átértékelést, életátértékelést, hit vagy meggyőződés átélt, nem tudott egy váltón átmenni az életével. Tehát értitek ezt a mai kifogásunkat, amit fölhoznak a keresztjén bizonságtévővel szemben, vajon hogyan segíthetünk annak, aki ilyen gondolatokkal vívódik, küszködik magában? Mit mondhatunk egy ilyen embernek? Most először is, testvérek, kell nekünk magunknak különbséget látni az ember és a véleménye között. Ez egy, azt gondolom, hogy egy elég alapvető dolog. Vegyünk egy ilyen gyakran előforduló helyzetet, hogy két ember vitatkozik. Az egyik felvázol egy álláspontot, amely mondjuk egy vagy több ponton is sebezhető. A másik ki is használja ezt, és rámutat ezekre a gyenge pontokra, és kéri a beszélgető társát, hogy ismerje el, hogy ezekben a dolgokban nincs igaza, és fogadja el az ő álláspontját, a helyes álláspontot. Az azonban nem változtatja meg a maga nézetét, hanem makacsul elkezdi védeni az álláspontját. Vajon tényleg azt védi? Egy idő után, testvérek, az a helyzet, hogy az ember már nem az álláspontját védi, mert lehet, hogy már magában nagyon is jól tudja, hogy tényleg tévedett egy vagy két dologba, hanem önmagát védi az ember. A saját személyiségének a méltóságát. A másik észrevételét már nem a, személy, nem a nézete hiányossága elleni kifogásnak tekinti, hanem a személye elleni kifogásnak tekinti. A személy elleni támadásnak értékeli. Az ő személyisége megsértésének értékeli. Mert azonosította magát az ő nézetével, amiben hibák vannak, tévedések vannak. Ez a helyzet, testvérek, előfordulhat házastársak között, amikor a feleségnek mondjuk egy kritikai észrevétele van a férj véleményével szemben. És akkor a férj... Szünet. És akkor a férj... Hát lehet, hogy érzi, hogy a feleségének igaza van egy vagy két dologban. Néha még az asszonynak is lehet igaza. És, de hát ezt azért nem olyan könnyű beismerni. És úgy kezdi interpretálni a feleségének az észrevételeit, hogy te engem támadsz meg most. Átviszi egy másik síkra a beszélgetést, és már nem az adott dologról beszélnek, hanem te sértegetsz engem. Te megbántottál engem. A szegény asszonynak nem volt az esze ágában, hogy megbántsa a férjét, hanem csak valamit kifogásolta egy adott dologgal kapcsolatos véleményébe. De a férje személyes támadásként érzékeli, és elmondja, vagy értékeli, és elmondja a feleségét szeretetlennek, mindennek, csak már nem is az adott ügyről, dologról van szó, hanem áttevődik tényleg egy másik síkra, egy ilyen személyes síkra beszélgetés, mert a férj azonosítja magát teljesen az ő véleményével, amiben hiba van, amiben nyilvánvaló mondjuk tévedés van. Ugyanez előfordulhat egy gyülekezetben, ahol mondjuk az ígéről beszélgetünk egy bibliaórán. Valaki mond valami helytelen megállapítást, és erre valaki megjegyzi, hogy hát az nem úgy van. Mire az első védekezni kezd, és egy idő után már, ha látja is, hogy tényleg nem jól értett valamit, mégis vitázni kezd, de már nem a mondani valóról, hanem megint az ember már a saját személyének az integritását, a becsületét, önmagát védelmezi. Nem értesz egyet velem, biztos, mert valami bajod van velem. Mi a bajod velem? Nem veled van bajom a nézeteddel, nem, az csak egy ürügy. Velem van bajod tulajdon. Mi a bajod neked? Nem vagyok neked szimpat. És már is átért a beszélgetés egy más témára. Sokszor, testvérek, ezt átélhetjük munkahelyen, egy kollégiumban, az üzleti életbe, találkozhatunk vele a bizonyságtételünk során is, amikor valakinek Jézusról beszélgetünk, és lehetséges, hogy az illető ezt egy személyes támadásnak fogja fölfogni. Egy személyes támadásnak fogja. És valahogy segíteni kell neki, hogy ne érezze ezt ő egy személyes támadásnak. Ne érezze azt, hogy ha mi Jézusról beszélünk neki, akkor ezzel őt egy ilyen sündisznő állásba kényszerítjük, mert most aztán meg kell védenie nem is a maga véleményét, hanem önmagát, az integritását, a személyiségét, a becsületét. Mert ő is egynek tekinti magát az ő eddigi nem keresztjén nézetével. És mi rólunk azt mondja, hogy mi szeretetlenek vagyunk, és türelmetlenek vagyunk, és agresszívek vagyunk vele szemben, és biztos vele alapvetően nagy bajunk van az ő személyiségével, mert ő nem hívő. Pedig testvérek, itt egy, ezt nagyon fontos megértenünk, hogy nincsen egy szükségszerű kapcsolat. Nincs egy szükségszerű kapcsolat egy ember és a nézete, véleménye, meggyőződése között. A személy azonosságom és a nézeteim nem állnak szükségszerűen kapcsolatban. Nem esik le az ujjamról a gyűrű, hogyha kiderül, hogy valamit rosszul, helytelenül gondoltam. Éreztem, ítéltem meg, és erre valaki esetleg rámutatott. Az, hogy rámutatott valaki erre, az nem egy személyes sértés. Sőt, az sokszor a szeretetnek a kifejezés, hogy hát gondolkozz el ezen vagy ezen a dolgon. Te tévedsz ebbe a dologba. Tényleg? Lehet, hogy tévedek? Hát igen, lehet, hogy tévedek, testvérek. Lehet, hogy téved egy ateista. Lehet, hogy téved egy marxista. Lehet, hogy téved egy cinikus. Lehet, hogy téved egy nihilista. Tegyük még, lehet, hogy egy keresztjén is téved. Lehet, hogy nem vagyok én római pápa, akiről kinyilvánították, hogy tévedhetetlen. Ki tévedhetetlen? És lehet, hogy egy tévedésből, testvérek, egész nagy problémák jöhetnek, egész nagy bajok történhetnek belőle. A tévedések, a kis tévedések sokszor nagyon nagy bajoknak a forrásai lesznek. Lehet, hogy inkább hálásnak kellene, hogy valaki rávilágított egy rossz véleményre, egy rossz meggyőződésre, ami bennem élt, és nem az én személyem ellen is sértésnek kell tekinteni, hanem egy segítségnyújtásnak, a szeretet kifejezésének. Azt hiszem, testvérek, hogy ezt az egész dolgot, hogy egy ember az ő nézetével nem azonos, és amikor mi neki a Jézusról beszélünk, és a kegyelemről beszélünk, és Jézus hívását tolmácsoljuk, akkor nem személyesen sértegetjük őt. Amikor próbáljuk neki megmagyarázni, hogy a Jézus nélküli élet az nem jó élet, az egy rossz élet, és nagyon rossz következményei vannak már itt is, de az örökké valóságban is, akkor ezzel nem bántani akarjuk, hanem segíteni akarunk neki. Ezt el lehet mondani, de kifejezhetjük a beszélgetésünknek a stílusában is, testvérek. Például, ha beszélgetünk egy emberrel, és mondja nekünk a magáét, és mi arra azt mondjuk, hogy hát ne haragudj, de te nagyon tévedsz. Állításaidat nem lehet komolyan venni, mindjárt meg is cáfolom őket. Ha elgondolkodsz, magad is belátod majd, de hát láthatóan még nem is gondolkodtál erről a dologról, csak beszélsz itt össze-vissza. Na hát, ha ezt mondjuk, akkor ezzel mi magunk kötöttük össze őt a véleményével, a nézetével, a hibás meggyőződésével. Ha azonban azt mondjuk neki például, hogy érteni vélem, hogy mi a véleményed, és nem könnyű dolog ez, amiről beszélünk, ami ezt illeti korábban én is a tiédhez hasonló nézeteket vallottam. De meg tudlak érteni, ma már másképpen látom ugyanezt a témát, és megváltoztattam a véleményemet. Hagyj magyarázzam el neked, hogy hogyan. Ha például valahogy így finomabban fejezzük ki magunkat, akkor ezzel segítünk az illetőnek is megérteni, hogy ő és a véleménye nem egy és ugyanaz. És nem fog a személyiségének a sérelmével járni, hogyha megváltoztatja valamiben a véleményét, mondjuk Jézussal kapcsolatban, vagy a hittel, vagy az egyházzal kapcsolatban. A lényeg tehát, testvérek, hogy először is én magam, mint keresztény ember, különbséget tegyek az embertársam és az ő nézetek között, és ezt valahogy érzékeltessem vele. Úgy is meg kell neki küzdenie még magával. Mert az ember hiú, meg büszke, aztán nem olyan könnyű dolog ezen se fölülkerekedni. Azt mondom, hogy tévedtem. Nem jó úton jártam. És ez egy megalázkodás, nem, amire képtelenek vagyunk. Meg kell vívni, de ha még egy kicsit is tudunk ebbe segíteni, akkor segítsünk, testvérek. Nem az a célunk nekünk, hogy itten valakit a keresztény bizonyság tételünkkel legyőzzünk, hogy így mondja. Hát nem az a cél, hogy valakit meggyőzzünk, és akkor ott addig érvelünk, és addig vitatkozunk egymás torkának esve, míg le nem tudjuk győzni. Nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy bizonyságot tegyünk Jézusról. És megértse a másik is azt, amit mi már értünk, hogy ő nem egy a nézetével, és nem esik le a gyűrű az ujjáról, hogyha megváltoztatja mondjuk a legalapvetőbb meggyőződései, világnézetét. Testvérek, nem így járt például a Bibliában Pál apostol. Hát leesett az gyűrű az ujjáról, hogy addig üldözte a keresztényeket, mint egy meggyőződéses judaista élt, és akkor egy vallásnak volt az elkötelezett híve, és egyszer csak Jézus már megállította az útján, és akkor ő váltott ez az ember, és egy teljesen más emberré lett. Ettől leesett a gyűrű az ujjáról, meghasonlott önmagával, dehogy is a helyére talált. Péter, a másik ugye, az apostol, halász ember volt. Hát halászatot össze-vissza, hát jött Jézus, kövess engem, mert követi Jézus. Teljesen megváltozott az élete. Meghasonlott önmagával, dehogy hasonlott, a helyére talál. És lehetne sorolni a történelmi példákat, a legkedvesebb példa, a mai példa Etta Lindemann, egy német professzornő esete, aki a 20. század egyik leghíresebb német liberális teológusának, Rudolf Bultmannnak volt a tanítványa. Új testamentum professzora volt a Marburgi Egyetemen. Nem tudom hány könyvet írt, meg nem tudom hány száz tanulmányt írt. Hát egy német professzor, egy német egyetemen. És teljesen liberális volt, bibliakritikát gyakorolt, és Jézussal foglalkozott egyébként, de Jézus történetét teljesen kritika alá vette, és az nem is úgy volt, nem is az volt, nem is úgy mondta, semmi nem úgy volt, hogy le van írva, ez a liberális bibliakritikának az eredménye. Semmi nem úgy volt, hogy le van írva. Na most testvérek, ez az ember közben az alkoholnak és a tévének lett a rabja. Ő maga írja le. Az alkoholnak és a tévének lettem a rabja. És valahogyan egyszer csak hallott valahol egy ige hirdetést, ahol valóban Jézusról beszéltek, és hívta az Úr Jézus magát, ezt a professzornőt is az ige hirdetés által arra, hogy kövesse őt. És ezt a nőt, ez teljesen szíven vágta. És leírja utána, hogy őt megszólította az ige által az Úr. És ő nem, megértette, hogy nem folytathatja ezt az utat, amit ő eddig járt. Teljesen megváltozott, teljesen szembefordult a korábbi önmagával, a szabad így mondanom, teljesen szembefordult a korábbi cikkeivel, megvan nekem az egyik könyve, az a címe Wissenschaft oder Meinung, ez ebben a könyvnek az előszavába írja le, felszólítja a korábbi könyveinek és tanulmányainak a megvásárlóit, hogy dobják ki a kukába a könyveit. Professzornő, dobjátok ki a kukába az összes könyvet, amit eddig írtam. A tanulmányomat, amit eddig írtam, tudományos közleményeket megtagadom. Kárnak és szemétnek ítélem, ti magatok is tegyétek ezt. Mert mindez nem igaz, nem helyes. Leesett a gyűrű az ujjáról a professzor asszony, hogy ezt tette. Nem esett le, testvérek, mert más az ember és más a véleménye. És az Úr segített neki abban, hogy a saját hiúságát és büszkeségét is le tudja győzni, és megtagadja azt, amiből csak kára származott, ami nem tette őt boldoggá, ami szenvedélybeteggé tette, és lett egy új emberré. Egy más emberré. Etta Lindemannnak hívják. Más az ember és más a véleménye is. Meg lehet változtatni az embernek a véleményét. Anélkül, hogy önmagával meghasonlana, vagy akár emberekkel is olyan mértékben összeveszne, vagy valami, hogy most már. Ha meg össze kell veszni, akkor össze kell veszni, vagy ha megbántanak, akkor megbántanak, ha kiközösítenek, kiközösítenek. De hadd lépjek egy kicsit tovább. Nem csak ezzel tudunk segíteni valakinek, ha ezt érzékeltetjük vele, hogy más ő és más a véleménye, hanem sokat segíthetünk azzal is, ha úgy mutatjuk be Jézust, mint aki vonzó, testvérek. Vonzó. Azt hiszem, hogy ezt egy kicsit magunkba kell átgondolni, hogy mi akik úgymond keresztényeknek valljuk magunkat, Jézust mennyire találjuk vonzónak. Ugye már nem az a helyzet van, ami annak idején volt ott a vámszedő asztalnál, vagy a gazdag ifjú, amiben volt, hogy hát ott áll előttem Jézus, a maga testi valójába, és rám néz, és sugárzik belőle valami, és a szeméből is sugárzik valami, és a szavaiba is van valami eszméletlen vonzó erő, és egyszerűen nem tudok neki nemet mondani, mert elbűvöl engem. Itt már nem erről van szó. Ma Jézus az ige által szólít meg minket, és keresztjének által, akik sokszor nem annyira vagyunk vonzó. De mégis, nekünk mégiscsak Jézust valahogy vonzónak kell bemutatnunk. És úgy kell róla beszélnünk, mint aki egy pozitív, egy tényleg egy vonzó személyiség. Mit mondanátok most Jézusról pozitívumot valakinek? Kövesd ezért vagy azért Jézus, mert. Mit mondanátok? Mert a feltétlen szeretet után való vágyatokat kielégíti, mert az örök élet reménységét nyújtja, mert egy igazi jó barátot jelent, egy társat jelent, mert tanácsot adhat az élet nehéz kérdéseiben, mert erőforrás, mert koordináta rendszert jelent, amiben az életemet értelmezni tudom. Mit tudnátok mondani Jézusról, ami vonzóvá teheti őt mások előtt? Ezen nekünk kell először elgondolkozni, és valóban megfogalmazni saját magunknak, hogy mi miért tartjuk Jézust vonzónak. És mi lehet benne vonzó esetleg mások számára, és amit mi már átéltünk, megtapasztaltunk. Persze, amikor mi Jézust ilyen vonzó mi voltába esetleg bemutatjuk, akkor a Bibliát kell használnunk. De a Bibliában úgy áll előttünk Jézus, mint aki vonzó. Aki vonz, aki egy nagyon pozitív személyiség, aki húzza magához az embereket. A Biblia alapján beszélünk. Mi nem valami illú, nem arról van szó, hogy azt mondjuk egy barátunknak, hogy te figyelj, ismerek egy nagyon szép nőt, és jó lenne, ha megismernéd. Mert ez egy nagyon szép, és nem is csak szép, hanem okos nő is. És jó lenne, ha te összeismerkednél vele, olyan magányos szegény, hát segítsél, és menj oda hozzá, és próbálj vele, hát ha lesz valami jó kapcsolat. De olyan. És akkor oda megy a barátunk, és egy nagyon ronda nő van, bocsánat. Tehát ne, Jézusról beszélünk, ó, de szép, ó, de gyönyörű Jézus, és akkor a valóságon meg csúnya, ronda és nem vonzó. Nem. Jézus a valóságban is vonzó. Fordítva is mondhatom, mert férfiakra jobban. Ez a példa, nem akarom a hölgyeket itt megbántani. Tehát nem. Tehát Jézusról, mint vonzó valakiről beszélni, az íge alapján. És itt, testvérek, itt ilyeneket tudnék még nektek javasolni, hogy beszéljetek Jézusnak az értékéről, mert sok embernek ma az egy vonzó, ami értékes. Ami értékes. Most valamelyik nap, talán tegnap mentem a Tesco-ba bevásárolni, látom, egy hatalmas sor állott az egyik bódé mellett. Na, mi van itt? Ja, hát a lottófogadás. Úgy mondom, biztos valami sok pénz lehet most nyerni. 500 millió forint, ha jól emlékszem, a nyeremény összegre. Na hát ez az érték, ez vonza az embereket, ott állt mindenki. Fogadni akart mindenki, már hát ha megnyeri. Elgondolkoztam magamban, hogy hát Jézus sokkal nagyobb érték, mint 500 millió forint. Mégis milyen kevesen kapkodnak utána. Ott nem állnak olyan nagy sorba, hogy Jézust valahogy megragadjuk, hogy Jézust megismerjük, pedig sokkal több, mint 500 millió forint az értéke. Na, de testvérek, így van, hogy valakinek ez az érték számít ma, és Jézusról beszélhetünk úgy valakinek, hogy ő egy nagy érték. Kincsek vannak benne. Milyen kincseket tudnátok felsorolni, hogy rejlik Jézusba? Ha most valakinek beszélnétek, mit tudnátok mondani? Ne arról beszélgessetek valakivel, hogy most a kereszténység igaz vagy nem igaz, nagy érveket ütköztetve meg. Lehet azt is csinálni, de nem biztos, hogy erre van szükség. Lehet, hogy arra van szükség, hogy az Jézusban rejlő értékeket felsoroljuk. Említsük meg, hogy én ezt vagy azt találtam meg Jézusban. És ha az ember érzi azt, hogy mi azt a Jézust kínáljuk neki, akiben kincsek rejlenek, akkor nem azt fog érezni, hogy mi le akarjuk őt győzni, hanem azt fogja érezni, hogy őt meg akarjuk nyerni. Mi őt nem bántani akarjuk, hanem szeretni, szeretjük. Egy értéket akarunk neki fölkínálni Jézusba. Milyen értékek vannak benne? Ott a bűnbocsánatnak az értéke, az erőnek, a szeretetnek az értéke, a békességnek, az örök életnek az értéke. Ki tudja még felsorolni, hogy mennyi minden van benne? Értékeket mutassatok Jézusban, amiket ti magatok is esetleg megéltetek, ami benneteket is meggazdagított az életetekbe, akkor, ahogy hittetek ő benne. Egy másik dologgal is tudjuk Jézusnak a vonzó mi voltát érzékeltetni, tudnélik, ha a jelentőségét megpróbáljuk valahogy lefesteni a másik ember előtt. Ma nagyon sokan úgy gondolnak Jézusra vagy a keresztény hitre, hogy a gyakorlati életben nincs jelentősége. Egyszerűen szükségtelen. Minek foglalkozzak vele elmélyültem, amikor semmi hasznom nincs belőle? Nekünk, testvérek, sokszor ezzel kell meg, hogy kimutassuk az embereknek, hogy van jelentősége Jézusnak az életünkbe, a belévetett hitnek, az ő követésének van jelentősége, szükséges nekünk. Erről ezt tudjuk úgy érzékeltetni az embereknek, hogy megint a személyes bizonyságtételt adunk erről. hogy mi, nekünk Jézus miért jelentős a hétköznapi életünkben, miért szükséges a hétköznapi életünkben. Valahogy elmondhatjuk neki azt, hogy végül is azt mondhatjuk el, hogy olyan nekünk, mint a halnak a víz, vagy a madárnak a levegő. Mi nem tudunk meglenni Jézus nélkül hívő emberként. Ők azt mondják szükségtelen, mi meg azt mondjuk, hogy nem tudunk meglenni nélküle. Húzzuk ezt alá, hogy nem tudunk megélni az ereje, a vigasztalása, a tanácsai, a szeretete, a kegyelme, Jézus szava az ige nélkül. Nem tudunk meglenni. Tegyünk erről bizonyságot valakinek. Jelentősége van a számunkra. Úgy is érzékeltethetjük valakivel, testvérek, Jézusnak a jelentőségét, hogyha valamit megsejtünk, hogy a másik ember miről gondolkodik, milyen élethelyzetben van, és akkor azzal kapcsolatban mutatjuk be neki Jézust. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Jutott eszembe az etióp főembernek a példája, ugye? Megy haza az etióp főember a szekerén, kezébe a tekercset, olvasgat Ézsaiás könyvét, és Filip keresztjén apostol csatlakozik hozzá. És Filip azt kérdezi tőle, hogy érted, amit olvasol? Ugye, látja, hogy az ember most min gondolkozik éppen. És akkor ahhoz kapcsolódóan kezdi el neki hirdetni Jézust. Nem csak úgy, hogy ott megyek a szekér, mert aztán egyszer csak hallottál már Jézusról? Hogy jött most ez ide, ez az egész téma? Hogy jött ide ez a Jézus, meg hit, meg... Nem értette volna a szerecsen főember, egy értelmes ember ott, hogy most honnan kapta elő most ez az idegen ezt a témát. Én itt olvasgatom ezt a tekercset. Tehát, értitek ezt? Valahogy meg kell értenünk, testvérek, hogy a másik ember mind gondolkozik. Milyen lelkiállapotban van, milyen élethelyzetben van, és Jézust azzal kapcsolatban kell neki valahogy felmutatnunk. Most ezt, testvérek, lehet, hogy egy ember éppen ilyen komoly elvi kérdéseken rágódik, hogy mire építsem az életemet. A pénzre? A szüleimre? Erre, arra, amarra? Lehet, hogy valaki azon gondolkozik, hogy mi lehetne az erkölcsnek az alapja. Mire építsem az erkölcsöt? A közvéleményre? A politikusokra? Vagy mi az erkölcsnek az alapja a világban? Vagy minden relatív? Mikor mi? A jó és helyes? Nem lehet akkor ezzel kell a gondolatokkal kapcsolatban Jézust oda citálni, oda idézni, ami Jézusunkat, aki az életnek fundamentuma lehet, aki az erkölcsnek is mondjuk fundamentuma lehet. Valakinek mondjuk gyakorlati problémái vannak, mert a házasságra tönkre ment. Lehet, hogy valaki alkohol problémákkal küszködni. Lehet, hogy valakinek a gyerekeivel vannak súlyos batok. Lehet, hogy valaki gyászol. Lehet, hogy valaki beteg ember és betegséggel küszködik. Lehet, hogy valaki munkanélküli. Lehet, hogy valakit nagyon gyötör lelkiismeret. És beszél erről, és mi ezt kitapintjuk, érezzük a beszélgetésbe, a kapcsolatba. Nem lehet azzal kapcsolatban hirdetni neki Jézust? Hogy azon a helyzeten, vagy abban a helyzetben Jézus mit jelenthet neki? Valaki lehet, hogy nagyon komoly érzelmi válságban van. Nem lehet, hogy valahogy ott Jézust felcsillantjuk neki. Azzal kapcsolatban, amiben ő van. Hirdethetjük Jézus, testvérek, persze a bűntől, a vétektől való szabadítóként is, de Jézus nem csak ezektől szabadít meg, hanem más helyzetekből is szabadítóként jelenik meg. És olykor lehet, hogy más helyzetekkel kapcsolatban is fel kell mutatnunk őt, és lehet mutatnunk, és aztán majd eljutunk egyszer lehet a bűnig, meg a vétkekig is, ami az igazi nagy bajunk. De testvérek, valahogy Jézust úgy megmutatni valakinek, mint aki az ő hiányait, az ő problémáit orvosolja. Azokat a problémákat, amiben most van, amiben most killódik. Emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodba, mondja neki a haldokló. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki Jézus. Nem másról kezd el neki beszélni ott, hanem erről, és most bátorítja ebben a helyzetben őt. Testvérek, hirdessük az embereknek az ő élethelyzetükkel kapcsolatban Jézust. És Jézusnak a jelentőségét jobban fogják érzékelni akkor. jobban fogják érzékelni a súlyát. Itt és most nekem Jézus ezt és ezt jelenti. A jelentőségét úgy is tudjuk testvérek Jézusnak érzékeltetni, ezt is el kell mondanunk még, hogyha megmutatjuk, hogy milyen következményekkel jár az elutasítása. Ez is egy fontos dolog, testvérek. Amennyire hasznos az elfogadása, olyan káros az elvetése. Ártalmas, testvérek, a földi életre és a halál utáni életre nézve is. Aki Jézus nélkül él és hal meg, az kárhozott ember, az a földi pokolba él, és utána elkározik örökre. Ott nincs semmi vigasztalás, semmi reménység. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz, imár elkárhozott, mondja maga Jézus. Föl kell mutatni, testvérek, nem csak azt, ha elfogadod Jézust, benne egy értéket és egy jelentőség teljes szemét. Olyan jelentőség teljes, hogyha nem fogadod el, elveszel miatta. Boldogtalan leszel, saját magadat kárhoztatod boldogtalanságra, tönkre mész. Testvérek, az általában beszélgető társaink azért látják, hogy ez a világ nem egészen olyan, amilyennek szeretnénk, ugye? Tehát itt egy csomó probléma van, egy csomó gond, nem sorolom ezeket. Miért van ez? Az emberek tudják, hogy miért van. Nagyon jól tudják a lelkük mélyén, hogy miért van. Azért, mert megtagadtuk az Istent. Mert elfordultunk tőle. Az egész kultúránk összeomlik. Minden összeomlik. Az erkölcs összeomlik, a gondolkodás összeomlik, az életünk összeomlik. Még az összeomlásnak még épp csak a kezdetén vagyunk. Lesz még ez rosszabb is. De testvérek, aláhúzhatjuk, hogyha Jézus nélkül, Isten nélkül él valaki, akkor ide jut. Ez nem egy játék dolog, testvérek, vagy nem egy ilyen kis melléke, hogy Jézus nélkül vagy Jézussal élem az életemet. Ez egy súlyos következményekkel járó dolog. Akkor is, ha pozitíven döntök, akkor is, ha negatívan. Elutasítom, vagy elfogadom Jézust. Sokszor kell, hogy érzékeltessük az emberekkel, testvérek, hogy igen, ha te elutasítod Jézust, abból neked nagyon rossz lesz. És nem csak itt a földön, utána is. Megbánod ezerszer, hogy ezt csináltad. Mert Jézus jelentősége nagyon nagy, óriási, felülmúlhatatlan. Most ezért lehet, hogy nekünk valaki szemrehányást tesz, hogy ilyet mondunk. Tegyen, testvérek. Tegyen. Mondja azt, hogy szeretetlenek vagyunk, meg durvák vagyunk, meg sértegetjük. Megsért engem az orvos, ha azt mondja, te ember, szedd be ezt a gyógyszert, mert meggyógyulsz. Ha nem szeded be, meghalsz. Nem szeret az orvos. Azt mondta, hogy meghalok, ha nem veszem be a gyógyszert. Hú! Egy keresztény nem szeret, ha azt mondja, hogy Jézus nélkül elkárhozok. Ha földi pokol után az örök pokol, júj, de nem szeret. Hogy lehet ilyen negatívumokat mondani? Hogy ijeszgethet itt ez a keresztény engem? Nem, testvér, nem ijeszgetés. Sajnos ez a valóság, vagy hála Istennek. Jézus jelentőségét húzza alá, testvérek, az is, ha elutasítjuk, milyen borzasztó következményei vannak. Tehát, testvérek, Jézus vonzó ereje. Láttassuk az embertársainkkal az ő értékét és jelentőségét a hétköznapokban. És érezzék azt, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem valami nagy dolgot kínálunk neki Krisztusban. Az ő követése az egy jelentőségteljes dolog. És végül, testvéreim, ennyit hadd mondjak még el harmadik pontban, hogy miközben mi ezekről beszélünk, aközben mi keresztjének legyünk teljesen meggyőződve Jézus Krisztusnak és az ő igéjének az igazságáról. Tehát mi nem úgy beszéljünk Jézusról, hogy mi magunk is láthatóan kételkedünk abban, hogy mindez így igaz, meg nem, vagy nem igaz, vagy hogy van, vagy mint van. Mi magunk se tudjuk tulajdonképpen, hogy hogy van ez az egész, de hát azért próbálkozunk. Nem, testvérek, fontos, hogy mi a szívünk mélyén, mi magunk meg legyünk győződve arról, hogy a Biblia, az evangélium, Jézus Krisztus abszolút igaz. Kizárólagosan és egyetemesen a föld minden zegében, zugában igaz. Hasson át bennünket, testvérek, ez a meggyőződés, ez a tudat. Hogyha ha áthat minket, akkor a szavainkat is át fogja hatni. Akkor megjelenik a beszédünkben is, hogy mi nem valami bizonytalan dologról beszélünk. Nem mesélgetünk az embereknek, nem legendákat mondunk az embereknek, hanem az igazságról beszélünk. És ez bennünket egyébként nyugodtá is tesz, békességessé is tesz. Nem fogjuk megsértődni, ha valaki azt mondja, hogy nem, elutasítom, nem fogadom el, ez lehetetlen. Nem, testvérek, nem fogunk megsértődni, békességgel fogadjuk az ellentmondást is, az elutasítást is. De ezt a békességet nekünk az a meggyőződés, hogy mi jó oldalon állunk. Az Úr velünk van. Az igazság velünk van. És Ezt jó, hogyha így a saját bizonyságtételünkkel is megerősítjük. Nos, mit tegyünk azzal az emberrel, vagy hogy segítsünk annak, aki azzal küszködik, hogy nem adhatom föl az önazonosságomat, és most nem fogadhatom el ezt az új hitet, ezt a Jézust, ezt a kereszténységet, mert én eddig ez voltam, és én ez is maradok, ebbe is halok meg. Mert ez egy önmagammal szembeni hűtlenség lenne, hogyha én most itt váltanék, meg megtérnék, meg hívő lennék, meg nem tudom én micsoda. Biztos? Biztos, hogy hűtlen lennél önmagadhoz? Biztos? Más vagy te, és más a véleményed. És más dolog az, hogy elengedsz egy rossz véleményt, egy rossz meggyőződést az igazért. Az igazért, a helyesért. Ez egy más dolog. Te itt nem leszel szegényebb, hanem gazdagabb leszel, mert egy értéket nyersz meg Jézusban. Nem egy jelentéktelen dolgot kapsz meg, hanem a legjelentősebb dolgot, aminek az elutasítása a legjelentősebb következmények, de az elfogadása is a legjelentősebb következményekkel. Nézz rám, mint hívő emberre. Nézz rám, és én tudom, hogy ez így van, a tapasztalatom is erősíti, de az írásba vetett hittel tudom ezeket neked mondani. Most, ha testvérek, mi ezeket úgy nagyjából elmondogatjuk, vagy ezekre tesszük a hangsúlyt egy ilyen beszélgetésbe, ezzel nem fogunk valakit megtéríteni, nem is akarunk, nem a mi kompetenciánk. De talán egy kicsit az Úr tudott minket használni abba, hogy egy kicsit közelebb segített magához, rajtunk keresztül valaki. Szálljuk magunkat oda erre a munkára, erre a szolgálatra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megálltál akkor régen ott bizonyos emberek előtt, akik rendelkeztek bizonyos vallással, meggyőződéssel, hittel, és köszönjük, hogy te megszólítottad őket és hívtad őket a te követésedre, egy teljesen más hitre, meggyőződésre, életútra. És köszönjük néked, hogy te benned van az az erő és az a hatalom, ami el tudta érni, hogy sok-sok ember hallva a te szavadat, látva téged, fölállt és elindult egy másik útra, egy másik ösvényre. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket is, hogy meghalljuk a te szavadat, megértsük a te szavadat, és elinduljunk mi magunk is egy új életútra, hívő életútra, keresztjén életútra. Kérünk, hogy segíts mindazoknak, akik vívódnak ezzel a döntéssel, ezzel a kérdéssel, hogy dűlőre tudjanak jutni, és valóban világos, egyértelműen állást tudjanak foglalni melletted, és a te követésed mellett. Köszönjük néked, hogy veled nem szegényebbek leszünk, hanem mindenkinél gazdagabbak. Köszönjük, hogy nem egy jelentéktelen dolog vagy a számunkra, hanem a legjelentőség teljesebb. Köszönjük, hogy minden neked köszönhetünk, hogy minden kincsünk benned van. Hogy minden drága áldás tőled van, és benned van elrejtve az életünk számára. Kérünk, hogy segíts, hogy így tudjon világítani az életünk, és a szavaink is más embereknek. Téged tudjunk hirdetni. És felé tudjunk segíteni másokat. Hadd legyünk a te kinyújtott kezed ebben a munkában. Köszönjük néked, hogy tanítgatsz minket, és kérünk arra most, hogy ne csak taníts, hanem vigasztalj is. Látod azokat a testvéreinket, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak kedves szerettük mellett. Végső búcsút intve néki. Kérünk, hogy vigasztald meg ezeket a testvéreinket, és állj ott mellettük, mint aki pótolni tudod azt, aki elment. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy benned találják meg a vigasztalást, az erőt, a békességet, hiszen te vagy mindezeknek a foglalata. Segítsd őket, hogy hinni tudjanak a te szavadban, hogy általad vigasztaltassanak meg, itt a földön is, de örökké is. Kérünk téged azokért, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, kórházakban voltak vagy vannak, gyógyító szereteteddel, erősítő kezeddel, vedd körül őket is. Kérünk téged a gyerekeinkért, hogy őrizd meg és oltalmazd meg őket a hitetlenségtől és annak minden negatív következményeitől. Juttasd őket élő hitre, beléd vetett reménységre. Áld meg azokat, akik ide jönnek a gyülekezetünkbe, vagy akik máshova mennek és ott hallják az igédet. Kérünk téged népünkért, hogy emeld ki ebből a hitetlenségből, istentelenségből, aminek a levét issza. Könyörülj meg rajtunk, és add, hogy kitaláljunk ebből a mély hullámvölgyből, és hadd legyen egy új megújulás a mi népünknek. Kérünk téged arra, hogy áld meg a vezetőinket bölcsességgel. adjál nekik a népünk iránt és elsősorban irántad való szeretetet, bölcsességet a vezetéshez. Akár helyi szinten is, akár más szinten, országos szinten is. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk. És köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassátok meg befejezésül. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Az elmúlt héten kétszer kellett temetőben megállnunk szeretteink sírjánál. Először Ábrahám Évától, dr. Erdei Péternétől búcsúztunk március 2-án a belvárosi temetőben 11 órakor. Aztán pedig ugyanaznap délután 15 órakor az újszegedi római katolikus temetőben dr. Olasz Sándor testvérünktől búcsúztunk. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott családtagjaiknak, szeretteiknek, az egész rokonságnak. Hirdetem testvéreknek, hogy a nyári gyülekezeti táborra még lehet jelentkezni. Aki nem jelentkezett, az még jelentkezhet, most ma van a határidő, tovább nem tudjuk ezt húzni. Augusztus 15-től 20-ig Pilis Csabára megyünk, 3500 forintba kerül egy nap, 6 napig vagyunk ott. Aki esetleg támogatást kér, az kaphat a gyülekezettől. Tehát augusztus 15-től 20-ig, ha még valaki nem jelentkezett, nem iratkozott föl, az iratkozzon föl ma. Egyébként úgy néz ki, hogy vagyunk annyian, hogy el tudunk menni, tehát nem kell lemondanunk a tábort. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Jövő vasárnap a házaspáros alkalom elmarad, mert átkerül 20-ára. Jövő hét végén ilyen hosszú hétvége lesz, és biztos többen elmennek, ide utaznak, oda utaznak, ezért úgy gondolták itt a kör szervezői, hogy ezt akkor március 20-án tartsuk meg. Tehát március 20-án lesz a házaspári kör. Nyugdíjas kör. Az hétfőhöz egy hétre lesz, jó? Már csak azért, hogy az a szokott időbe kerül akkor megtartásra. A presbiter testvéreket kérném egy 2 percre majd, hogy jöjjenek oda hátra, mert a kisteleki dolgokról beszélnünk kell. A többiek is tudhatják, hogy lebomlottak a kisteleki épületeink. Előbb-utóbb eltűnik az összes roma telkünkről, és szükséges lesz, hogy... Igen. Szükséges lesz, hogy egy kerítést húzzunk ki az egész telkünk köré. Erről kellene beszélnünk még majd a presbiter testvérekkel is. Közben elindult már a tervezési fázis, tehát egy új kis templomot, egy lelkészlakást, egy kis szállórészt szeretnénk ott kialakítani. Imádságba kísérjék ezt a dolgot. És ha már itt tartunk kisteleknél, akkor most merem azt mondani, hogy lehetséges, hogy március 20-án már nem ide fogunk jönni. Ez a jövő héten el fog dőlni, hogy végül is hogy haladnak a templom burkolásával, mert úgy néz ki, hogy már elég nagy részét leburkolták belül a templomnak, és akkor lehetséges, hogy már 20-án ott leszünk. Tehát figyeljenek erre a testvérek, hogyha valaki nem tudja, hogy hol leszünk, mint leszünk, akkor inkább hívjon föl, hogy merre vagyunk azon a vasárnapon, mert lehet, hogy már ott leszünk. Nehogy ide jöjjenek. lehet, hogy már oda lehet jönni, de nem merek rá mérget venni. Tehát ezt a testvérek tudják, hogy ez az építőipar ez kicsit furcsa, és nem mindig úgy haladnak a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy ahogy elvárjuk, vagy ahogy megígérték. Végül pedig hirdetem még, hogy azokat az asszony testvéreket, akik az új templom takarításával kapcsolatban már jelentkeztek, vagy éppen most jelentkeznek erre a szolgálatra, az Isten tisztelet után maradjanak egy kis beszélgetésre, Pauk Jánosné Ili szeretettel várja. A férfi testvéreket is várja egyébként, hogy akik ebbe segítenek, segíteni tudnak, ők is jelentkezzenek, és maradjanak itt egy pár perce most az Isten tiszteletünk után. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 201. énekünket, 201 kijelölt verseit énekeljük, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát 201 első, 3 és 6. versét, majd utána a himnuszunkat, a 201. énekünk így kezdődik. Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom.